Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Két fantasztikus meccsen már túl vagyunk a második körből, nem velük fogunk foglalkozni, de azért mind a kettőhöz egy rövid megjegyzést szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy amikor Mike Budenholzer így álmodott az elmúlt időkben, nyilván alig tudott aludni, tényleg folyamatosan a gameplanen járt az esze, és akkor tudod, ilyen 3 órára így elmerült az álmában éppen, hogy aztán már fel is kellett kelni, de az alatt a 3 óra alatt azt álmodta, hogy Jason Tatum vagy Jaylen Brown meglátja maga előtt Jrue Holidayt, és megpróbál betörni, és hogyha valahogy sikerül beszenvedniük magukat Jrue Holidayen, akkor ott várja őket Brook Lopez, és leblokkolja, vagy eltéríti a dobást. És utána így felkelt és kacagott, hogy hát ez biztos nem fogja csinálni a Celtics. A másik mérkőzéshez pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy fantasztikus meccs volt, az egyik legjobb az idei playoffban, és hogyha ez a két csapat ilyeneket tol majd, akkor ez egy legendás széria lehet. Rengeteget tudnánk még valószínűleg mind a két meccsről most is beszélni, akár egy podcastet is megtölteni, de ma búcsúzkodni fogunk, viszont ha már én így megragadtam az alkalmat, akkor egy-egy rövid gondolatot neked is szeretnék ajánlani, Zoli, hogy ha van bármi, amit így egy mondatból összefoglalnál a második kör elejéről.
Én még két meccset nagyon-nagyon élveztem más-más okokból. Kezdem akkor a legfrissebb élménnyel. Azzal nem értek feltétlenül egyet, hogy nagyon jó meccs volt a Grizzlies Warriors, nagyon izgalmas volt az, aminek a bírók eléggé hát szétfújták az igazság, és nagyon sok hülye döntést hoztak. Mind a két oldalt kicsit felkorbácsolva. Nyilván a leglátványosabb hiba, amit emlegetnek, ugye a Warriors fanok a végén, hogy nem róluk ment ki a labda, hanem ugye Brooksról, ami teljes mértékben ingyenes, hogy miért nem lehet visszanézni. Hát ugye ez egy NBA döntés, hogy most már nem videóznak az utolsó pillanatokban, elvileg az utolsó 2 percben, ha jól tudom, a play-offban. De majd valaki rácáfol erre.
Én hát, hogy egész évben, mint a lett hát, volna valami ilyesmi.
Igen, mert tudod, az ember így nézi 20 éve az NBA-t, de valahogy ilyen apróbb dolgok nem feltétlenül, ami nem is apróságok egyébként, mert nyilván fontos dolgok, de valahogy nem rögződnek be az ember fejébe, és nem tudom megmondani egyértelműen. Hozzáteszem, hogy Curry-nél akkora lépéshibát nem fújtak be, mint a ház, az utolsó, amikor ugye lefaltolták.
Igen.
Brutális volt. Tehát gyakorlatilag egy kézilabda induló csel volt. Twitteren nézzétek meg, lehozta, azt hiszem, Nate Duncan is tweetelt róla, meg Hollinger is, úgyhogy tényleg hihetetlen látványos volt, csak hát persze közben nem esik le az embernek, hogy nézi, de a bíróknak ez lenne a feladat elvileg. Szóval mind a két oldalra hibáztak bőven. A másik meccsen pedig nyilván két dolog, az egyik az, hogy nagyon-nagyon jól védekezett a Bucks, de ugyanakkor meg ki kell emelni azt is, hogy azért rengeteg open üres triplát kihagyott a Celtics. Ennyit azért nem szoktak, még akkor sem, hogyha ennek egy része, hogy a tervezet volt, mert nyilván úgy védekezik a Bucks, hogy tudjuk, hogy ők gyakorlatilag nem hogy nem veszik problémának, de gyakorlatilag az is a céljuk, hogy nagyon sok hármas kísérletet generáljanak az ellenfelüknél, mert az ő meglátásuk szerint így lehet meccseket nyerni, és hát nagyon nem biztos, hogy bele lehet kötni egyébként ebbe a taktikába, hiszen ők ugye a címvédők.
Mondjuk ez így nagyon fura megfogalmazása volt annak, hogy lezárják a festéket, és hogy azt azon kívüli dobásokat akarnak generálni az ellenfélnek, de igen, valóban. Jó, én azt gondolom, hogy viszont búcsúzzunk el attól a 6 csapattól, akitől még el kell. Már csak azért is, mert itt lesznek ez egy csomó pozitív felütés, és van 2 csapat, ami bekerül abba a kategóriába, hogy mit csináljunk még, hogy a Zoli is elismerjen minket, a New Orleans Pelicans és a Minnesota Timberwolves, úgyhogy kezdjünk már velük, mert nem tudom, hogy ez a 2 szerencsétlen csapat mit tudna még csinálni, hogy te jó szót szólj róluk, szerintem kezdjük.
Helyes rebuild.
Óriási. Na jó, kezdjük szerintem a New Orleans-szal, amelyik szeretnék onnan indulni, tudom, ez távoli indulás, de hogy micsoda win-win volt igazából a Davis csere, olyan szempontból, hogy a New Orleans kapott egy olyan Ingramet, akin látszik az, hogy egy kiváló második opció lehet. Én azt gondolom playoffban is, tehát ezt most megmutatta, főleg ugye nagyon impresszív volt az, és most nem csak a playoff teljesítményéről beszélek egyébként, hanem az év második felében mutatott teljesítményéről letéren, hogy a playmakingje az igenis fejlődik, és látszik rajta, hogy most már neki kezd benne lenni, ha nem is a DNS-ében, mert az sose lesz, de úgy a gameplanben, hogy hát igen, azért passzolni is kéne, és hogyha magamra tudom vonni a megfelelő figyelmet, akkor abból kipasszolok. Szerintem Ingram ebben a karrierje során ráadásul graduálisan fejlődik, fokozatosan, úgyhogy ez is tök biztató, de egyébként is idén például a Lakers tankolt helyettük. Tehát mondhatjuk, hogy hát miért mentek be a rájátszásba? Hát éppenséggel a Lakers egy egész jó picket fog nekik adni, úgyhogy ki gondolta volna, hogy ez ilyen hamar eljön. A Lakers pedig szétesőben, és lehet, hogy egy 5 év purgatórium következik, nyilván James csapatról van szó, úgyhogy ezért ne de facto mondjuk ezt ki, de cserébe meg volt a bajnoki cím. Szóval tulajdonképpen egy nagy win-win cserének néz ki ez így most szerintem. Davisszel nyilvánvalóan nem lennének itt már a New Orleans meg az átalakítások nélkül. Na de ez az egész szezon, ez ugye úgy működött, hogy ők azt mondták, hogy már pedig mi rámegyünk a playoffra, és ennek szellemében cseréltek a trade deadline-kor, és tulajdonképpen igazuk lett, és el is érték ezt a célt. Szóval ha azt a kérdést tesszük fel, hogy elérte a célját a New Orleans, akkor tulajdonképpen elérte a célját, és végül is egy fiatal csapatról van szó, azért rosszat nem tesz, hogy a playoffba voltak, nem tudom, ezzel egyetértesz-e.
Vissza görgetném kicsit az időt, hogy 2 perccel és az első mondatodra reagálnék, hogy egy win-win csere volt. Ha a Pelicansnál az a cél, hogy egy szerethető, és mondjuk a jövőben hát jó esélye playoff csapatot építsenek, akkor egyetértek, ez egy win csere volt. Egyébként nekem nem feltétlenül tetszik a csapatépítés, de ugye tudjuk, hogy én gyakorlatilag vagy contender, vagy halál állásponton vagyok. Ez azért nehéz, valljuk be. Az az igazság, hogy ugye én mindig Ingram szurkolója voltam, és talán esetleg még egy kicsit túl is értékeltem a tehetségét, szerintem nagyjából reálisan láttam. Azért ez tényleg egy kicsit kisebb verziója KD-nek, de amúgy hasonló játékstílus, persze védekezésben nem fogja soha azt az impactet elérni. Szóval teljesen más játékos, gyakorlatilag egy kisebb, nem olyan jó védekező KD. De félretéve tréfát nehéz, tehát ott van a Zion Demoklész kardja, ami lebeg a fejed felett, ugye most megint, nem megint, hanem most gyakorlatilag először kijelentette, hogy hát nem tudná elég gyorsan aláírni azt a supermax szerződést, vagy max szerződést, ha elé tolnák, füstölni gyakorlatilag a toll, átütni a papírt, úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör, hát nem is annyira érdekes, mert hát beajánlod neki, nem? Hát most mi
senkinek nincs választása gyakorlatilag, nem?
Nincs semmi választásuk, igen. Úgyhogy ez meg fog történni, és akkor maradnak ebbe a státuszba. Nyilván azért a McCallum, Zion, Ingram trió köré, hát azért fel lehet húzni egy top 5-ös offensz jövőre.
Az
mondom,
biztos.
Beegyetértük.
Az biztos, igen.
Minden azt probléma. Tudi. Sőt, lehet, hogy
inkább top 3-ast, igen.
Top 3-as, és a top 5-ösnek a minimum elvárásnak kell lennie, ugye az offensz felé. És hát nyilván ugyanazok a kérdőlek meg fognak jelenni a playoffban. Ez nem lesz contender, ha csak Zion nem tud változtatni a játék stílusán, és változik gyakorlatilag two-way játékossá, és mondjuk Ingram is. De hát ilyen evolúciókat nem nagyon látunk azért.
Nem. Teljesen egyetértek. A Pelicans csapatépítésének a legnagyobb nehézsége az, hogy ilyen one-way vagy másfél utas, másfél típusú játékosai vannak, és igazából, hogyha Ingramet megnézem, akkor valószínűleg nem ő a legnagyobb probléma védekezésben, tehát nem kifejezetten jó védő, de egy Ingramet elbírna a csapat, de hogy mondjuk egy Zion-t is elbírjon mellé, meg egy McCallumot is, az rohadt nehéz lesz, és Herb Jones, nem kételkedek benne, hogy évvédője esélyes lesz, ha nem is jövőre, mert ugye a reputációt is meg kell szerezni, erről már sokat beszéltünk, de olyan védekező prospekt, akinek később lesz esélye arra, hogy évvédője legyen. Tehát ő tényleg ennyire jó védő. De egy ember nem fogja megváltani a világot, soha, sehol nem váltotta meg. És persze ott van mellette Larry Nance, valamennyire Hayes, aki azért nem olyan jó védő, mint amikor a blokkjainál tűnik mondjuk. Tehát nem rossz, de ez a csapat, Graham is egy abszolút csak támadó játékos, Alvarado meg ugye a felelős Speedy Gonzáleszünk, kis mérgezett egér, ő meg inkább védekezése miatt van a pályán, az is vicces valahol, szóval ezek azért nem feltétlenül two-way játékosok, és ezekből bajnokcsapatot hát nagyon nehéz építeni. Cserébe viszont ez a csapat, hogyha most Zion nélkül így neki menne a következő évnek, én azt gondolom, hogy reálisan bejuthatna ismét a playoffba. Nem azt akarom állítani, hogy top 6 feltétlenül, de ez teljesen reális innentől. Viszont már nem is olyan nagy innováció megkérdeznem ezt, hiszen már sok emberbe felmerült az, hogy vajon Zion ebbe az egyébként magára találó Willie Green által tényleg nagyon jól összekovácsolt társaságban, amit jó volt nézni, és ami védekezésben is időnként felül tudta múlni saját korlátait, ebbe Zion-t, még ha Zion tök egészséges, akkor se lesz ám olyan könnyű beilleszteni, nem tudom, ezzel egyetértesz-e.
Mindenképp, de hát egyetemit kell csinálni, kiveszed a kezdőből Jonaszt és berakod a helyre. Ez az egyetlen módja, és hát azzal szerintem instant top 5-ös offense tényleg, tehát ez gyakorlatilag csak Herbert Jones marad a kezdőben, aki nem jó támadó játékos, de benne is szerintem azért olyan potenciál, úgyhogy ezt kell meglépni. Jonasnak az a baj, hogy nem nagy csereértéke van jelen például, mert akkor nyilván át lehetne őt küldeni valakinek esetleg egy 2V játékosért, de hát nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni. És a Jackson Hayes is ugye érdekes, hogy ő nagyon fiatal, de hát ugye tudjuk, hogy eléggé fejnehéz játékos, hogy ha ő esetleg tudna fejlődni, mint triplázó, úgy időnként már elvállalja őket, csak hát nem tudja bedobni, ami nem annyira ideális. De benne lehet potenciál, mint esetleges floor spacer magas, aki tudna is Zion mellett játszani, mert amennyire nagyon jó ötlet támadásban Zion centerként játszatni, nyilván védekezésben azért extra
hátrány,
és veszélyes, hanem hátrány, igen.
Hát abszolút, nagyon nehéz dolga lesz Willie Greennek jövőre, viszont én szeretném megdicsérni, mert idén ugye azért az első hónapokban rosszul nézett ki a New Orleans, de sokat voltak sérültek, azért ott még meg is egyeztük, hogy még várjunk a verdikttel, de szerintem Green nagyon szépen összerakta őket, nem csak taktikailag, amiben egyre jobb lett igazából a New Orleans, hogy a saját erősségeit elől-hátul kihasználja, de olyanokra is gondolok, hogy mennyire bízott bennük, hogy mennyire bízott Herbert Jonesban, hogy egy Trey Murphy, akit mindenki várt, hogy na majd a tökéletes kiegészítő Zion mellé, meg őt mindenképp be kell építeni, mert hát jól triplázik, védekezni is tud. Ennek az embernek gyakorlatilag a szezon végéig kellett várni, hogy pályára kerüljön. Herb Jones védekezése viszont egy olyan pont volt az első meccstől kezdve, ami miatt Willie Green még úgy is pályán tartotta, hogy voltak az elején ilyen 1/8-as meccsei, tehát hogy teljesen esélytelennek tűnt arra, hogy bedobja. Ezek nagyon-nagyon jó húzásoknak bizonyulhatnak a jövőben, és én nagyon elégedett lennék a New Orleans Pelicans drukkerek helyében az edzővel. Na de akkor egyetlen egy kérdés maradt hátra, ahogyan továbbról, hogy ez a csapat szerinted elkezdje el már most az átalakításokat, amikor egy felfele menő trendben vannak, amikor összeállt a csapat, amikor egy nagyon jó társaság alakult ki. Mert hosszú távon, hogyha Zion köré bajnokcsapatot szeretnél, akkor bizony, vagy mondjuk McCallumot, most lehetetlennek tűnik, tudom, de gondoljunk a Brooklyn példájára, vagy McCallumot, vagy valahogy Valanciunas, de egy más ilyen darabkát el kell cserélned a te általad is említett védőjátékosokra, hogy tényleg igazi esélyt szabj magadnak, mert bajnokcsapat első embere potenciálban itt csak Zion lehet, az gondolom egyetértünk.
Igen, ez egyértelmű, ahogy mondtam, nagyon kedvelem Ingramot, de ő azért championship number two a plafon neki. És hogy hogyan lépegetsz felé? Hát valószínűleg megpróbálod CJ értékét felsrófolni.
Hát először még meg kell hosszabbítanod, ugye?
Meg kell hosszabbítani, igen, az a másik, igen, amit akartam kérdezni, milyen szerződése van most. Hát nem lesz egyszerű, ugye 30 éves, tehát nem öreg még, de...
Sérülékeny, mint az állat, amúgy Ingram is, és Zion is.
És egy ilyen playoff után évi 30 milliót, akkor meg gondolom kell mi.
Meg az elmúlt évek alapján, én nem tudom, nagyon nehéz lesz, de nem lehetne.
Még egyébként mindenki annyira nem játszott jó hozzáteszem, tehát
igen.
39%-a dobott a mezőnyből.
Szóval ezek a döntések állnak akkor a Pelicans előtt, azt mondhatjuk, hogy McCallum meghosszabbítása, és akkor utána szépen lassan rájönni, hogy Zion körül lehet-e bajnokcsapat, és ha igen, akkor hogyan, és szinte már most tudjuk, hogy nem így. Azért ez, ez egy elég jó ilyen bekezdés, de akkor menjünk át Minnesota-ba. Ez a csapat, és ezért vagyok külön kíváncsi arra, hogy miért jelentetted be már előre, hogy hát csalódtál bennük. Egyrészt te 4-3-at tippeltél a Grizzlies szériára, én 4-2-t, de azért a 4-3-tól se voltak feltétlenül messze, szóval nagyjából az elvárásainknak megfelelően teljesített a Grizzlies ellen ez a csapat. 1-2. Ez a gárda fokozatosan fejlődött az elmúlt 2 évben, mióta Finch átvette az irányítást. És persze lehet azt mondani így üresbe, hogy hát ne ügyünk fel annak, hogy az utolsó 2 hónapban jók voltak, mert láttunk már ilyen ranokat, de ha az elmúlt 1,5 évet nézed, akkor viszont egy fokozatos fejlődést végig láthatsz. Három. A nagyon jó edző adott, Carl Anthony Townsnak is nyilván vannak korlátai, de Edwards olyan dolgokat csillogtat, ami alapján ő akár franchise player lehet, úgy, mint első opció. Nem vagyok még most 100%-ig biztos benne, hogy bajnokcsapat első opciója lehet, de ez a potenciál, ez nagyon rendben van, ez olyan, amire rápróbálsz. És Towns is úgy tűnik, hogy szívesen marad. Mi a probléma? Rohadt jók voltak, felülmúlták magukat védekezésbe, vagy legalábbis azt az emberanyagot. Edző is rendben van, a most már a minnesotai szurkolók is azt gondolom kitettek magukért. Tehát, hogy én nem látok ilyen nagy negatívumokat, és kíváncsi vagyok, hogy te miket látsz.
Volt egy, ha jól emlékszem veled, de ha más nem, akkor az admin partikkal egy vitánk, hogy én azt hiszem kiraktam egy posztot a Keleten-Nyugatonra, hogy mennyire alacsony kosár IQ-val rendelkező csapatnak tartom a Minnesotát, és ott többen nem értettek egyet. Na most számomra ez a playoff abszolút megerősítette ezt a, nem hiszem, hogy egyébként teljes mértékben a sztereotípiát, hanem a meccsek alapján összerakott véleményemet, és ez a problémám alapvetően, hogy én kollektíve, és itt valószínűleg Towns a legnagyobb ludas ebben, én egyszerűen nem látom benne azt a játék intelligenciát, és tudom, hogy ez ilyen közhelyes, lózungos dolognak hangozhat, dologként hangozhat, de én egyszerűen nem látom benne azt, hogy azt a hihetetlen tehetséget, azt a fizikai erőt, azt a technikai készséget, ami hát az ő triplázása, a ball handlinga, még valamilyen szinten a passzok kivitelezése is, amiket ugye észrevesztett, ebben is alulértékelt abszolút Towns, de egyszerűen döntő helyzetbe vagy akár ilyen fél kulcs szituációkban, én már nem tudnék benne bízni, és annyi baromságot tud csinálni tényleg, tehát lassan most már mennyi, 26 éves lesz, 27 talán, olyan hülye faltokat tud bejutni, hogy hihetetlen kiélezett meccseken, és az a baj, hogy Anthony Edwardsban ugyanezt látom, és tudom, hogy nagyon fiatal, és lehet, hogy megértőbbnek kellene vele szemben lennünk, de egyszerűen én két alapvetően alacsony kosarikúval megáldott játékos látok, megáldottat idézőjelbe, megáldotta őket az ég ezzel, hogy én emiatt nehezen tudok most már elkesedni majd értük. Attól függetlenül, hogy All-NBA tehetség, mind a kettő, ez nem kérdés. De én egyszerűen ezt látom, és az a bajom, hogy ezen szerintem nem lehet javítani. Ez egy adottság.
Aha.
És hogyha végig visszapörgetem a fejembe, hogy kik nyertek bajnoki címeket az elmúlt, szerintem 40 évre is visszamehetnénk, én nem emlékszem olyan, hogy ilyen típusú játékos nyert volna valaha.
Értem, hogy mit mondasz, és szerintem ez nem jogtalan, de te nem próbálnád meg maximalizálni ezt a keretet? Én nem látom azt a lehetőséget, hogy ez, ami ilyen jól kialakulóban van, ennek ne nézzük meg a maximumát.
Én nem, de én nem értem, hogy miért nem ért velem egyet szinte senki ebben. Itt nálam egyszerűen túl nagy a talent ahhoz, túl értékes a talent, hogy ne cseréljem el annak függvényében, annak fényében, hogy egyébként azt a megkérdőjelezhetetlen talentet, én alacsony kosárlabdás játékosnak tartom. Tehát itt olyan értéket kaphatnék vissza potenciálisan Carl Anthony Townsért, amiért én egyszerűen meglépném ezt, és nagyon fiatal Edwards, és Edwards mellé szeretnék egy championship első opciót, aki nagyon-nagyon intelligens, egy two-way védő, akár egy olyan draft picket, mint amilyen Mobley volt most. És akkor még Edwards ráadásul lehetne is ez a gyakorlatilag első számú opció lenne támadásban, de mégis tudnánk, hogy egyébként messze nem jön a legjobb játékos. Mondjuk nyilván nem azt mondom, hogy egy Tim Duncan impactű játékost próbálnék draftolni mellé, de egy olyan szerepet, érted, aki egyértelműen jobb játékos nála, és értékesebb játékos, de mégis ő csillokhatna és villoghatna, mert ebben a szerepben nagyon jó lenne, és én így próbálnám. Tehát ami nyilván azzal járna, hogy Towns-t elcserélem a világ összes pikkiért, vagy esetleg már a világ összes pikkiért mínusz egy-két pikk, és ez a játékos, ha már van ilyen az NBA-ben.
Aha.
Akiből ezt kinézem.
Hát igen, csak ez...
Mobley-ért én lehet, hogy beajánlanám Towns-t. Tudom, mit szólna rá a Cavs.
Hát semmit, azt mondaná, hogy hagyj békén, persze. Tehát ugye ez tök jó, csak ez nem reális, én azt gondolom most, és egyik szereplő
szempontjából sem. Nem reális, persze, de én tudom, hogy nem reális, és tudom, hogy fogják maxolni. Csak az én véleményet mondom el, hogy szerintem miért hülyeség.
Én azt mondanám, hogy hosszú távon az valószínűleg egyértelmű, hogy egy kicsit Chris Paul-abb típusú irányító kell, és nem D'Angelo Russell, akinek azért akármennyire is dicsértük idén a védekezését, nyilvánvalóan lesznek korlátai, főleg egy-egyben, tehát hogy azt azért nem nagyon tudja majd átlépni, ez egy folyamatos gyenge láncszem, illetve azért ő a playoffban, támadásban rendszeresen háttérbe vonul, ami itt nyilván jobban áll, amikor van két olyan játékos előtted, aki gyakorlatilag emberről is, a kőből is vizet fakaszt, mert abszolút ilyen volt a Grizzlies ellen is, Towns is, és Edwards is. És egyetértek amúgy egy kicsit az alacsony játék IQ-ban, mert Edwards szardobásokat vállal el, csak bemegy neki. De azért láttunk már ilyet egészen jól működni, többet is. Igazából lejár a szerződése 2023 nyarán D'Angelo Russellnek, oda még egy darabkát majd meg kell szerezni ez alapján, a szezon alapján, de egy dolgot azért én most leszögeznék. Én nagyon meglepődnék, ha jövőre nem jutna playoffba ez a Minnesota Timberwolves. Erről mit gondolsz? Mert szerintem elég egyértelműen bizonyították, hogy playoff csapat.
Az a baj ezzel a kérdéssel, hogy most ha végig szaladok a schedule-on, a standings-on ESPN, ki az, aki egyértelműen playoffba lesz? Phoenix Suns nyilván, Memphis Grizzlies nyilván, Golden State Warriors nyilván, Dallas Mavericks nyilván, Denver Nuggets visszatérőkkel nyilván, ez már 1, 2, 3, 4, 5 csapat. És akkor marad még egy. Ha azt mondod, hogy szerinted 100%-ba kicseréli a Minnesota a Jazz-t, és a Jazz szétesik, lecsúszik, akkor azt mondom, oké.
Ugye még a Clippers kéne. A kérdés itt nyilván.
Ja, meg a Clippers, ugye, hát a Clippers ki is hagytam, hát a Clippers is egyértelműen ott van. Hát akkor meg vagyunk a 6, tehát akkor nem értek
egyet. Jó, ez rendben van, de én azt mondom, hogy mondjuk a Minnesota egy ilyen 5-től 7. helyig való csatába már beleszólhat.
Ja, az egyértelmű.
7. helyről meg be fog jutni a play-inből, tehát...
Igen, viszont én azt már most jelenteném, hogy én látom azt, hogy ők akár a 6. helyet megszerezzék, kivéve nyilván sérülést, tehát mit tudom, Doncic kidől fél évre, akkor nyilván minden megváltozik. De vannak egyértelműen jobb csapatok náluk, akik egyértelműen jobb csapatok lesznek jövőre is.
Na jó, ezt majd meglátjuk. Szerintem okozhat ilyen szempontból meglepetést a Timberwolves, de akkor te gyakorlatilag nem látsz ebben reményt, annak ellenére, hogy te is középjónak tartod őket, én meg azért látom ezt az építkezést, látom ezt a reményt. Mindenesetre egy jó szezon volt. A playoff is egy nagyon értékes tapasztalat volt nekik, látszott, hogy kell még ez a tapasztalat, úgyhogy igazából szerintem le a kalappal előttük, vagy én ezzel zárnám itt a történetet. Menjünk át egy keleti kiesőre, a Toronto Raptorsra, amelyik egy nagyon jó kis éven van túl. Én először is azzal kezdeném, hogy ugye már a beharangozóban mondtam, hogy összeállhat annyira a Raptors, hogy egy 45-47 győzelem körüli csapat legyen, és bang, bejátszhatnám az X-akták zenét, mert ez meg is történt. Ráadásul tényleg úgy, hogy össze kellett állniuk, és a szezon második felére lettek egy ennél is jobb csapat, mint amit a mérleg mutat. És oké, a Philadelphia jobb volt ebben a szériában összességében, azt gondolom, hogy amikor a 4-ből 3 győzelem nagy arányú, akkor a további jutó csapat egyértelmű, hogy megérdemelten jutott tovább, de a Raptorsnál mindenki, akinek fejlődnie kellett, annak jutott bőven játékidő, és fejlődött is, és azt gondolom, hogy Nick Nurse szépen le is kukázta azokat a játékosokat, akik reménytelenek, és lehet, hogy most Benton megsértődik, vagy a drukkerei, ha vannak, de én azt gondolom, hogy egy tök jó rotáció kialakult a Raptorsnál, és egy potenciális szupersztár pedig év újonca lett, szóval ennél sokkal többet akkor kívánhatott volna a Raptors, ha mondjuk megy még egy kör. Te egyébként nagyon elégedett vagyok ezzel a szezonnal. Te hogy vagy vele?
Én is elégedett vagyok, ha az a kérdés, hogy ennek meg kellett történni, és nem lehetett ugye tankolni, már pedig tudjuk, hogy nem lehetett. Így elégedett vagyok. És mondjuk ellentétben például egy Minnesota szituációval, itt van az a játékos, akiről azt gondolom, hogy korszakos egyéniség lehet, aki szintén egy ilyen wing magas ember kombó, és benne megvan mindaz, ami szerintem ugye táncban nincs például. Tehát itt azért lelkesedek, és azért nem vetem annyira Massai szemére, hogy nem robbantott. Mert bár szerintem az lett volna hosszú távon a jobb megoldás, és most arról beszélhetnénk, hogy Bounce mellé ugye kidraftolunk a top 5-ből, de mégis értem, hogy miért nem voltak hajlandóak elengedni ezt a, hát gyakorlatilag a bajnok csapat magját, mondjuk ki.
Meg gyakorlatilag a győztes kultúrát.
Meg a győztes kultúrát, igen. Ami szerintem egyébként túlértékelt abból a szempontból, hogy a végén mindig a keret dönt meg azt, hogy ki a legjobb és a másik legjobb játékosod kb. De persze értem azt, hogy az ideális az, hogy megvan mind a kettő. És egyébként így, hogy megvan Scottie Barnes, aki köré igazából lehet majd szerintem akár egy személyes csapatot is építeni jövőben, contendert, mert nálam ő abszolút szupersztár kategória lesz. És lehet, hogy valami ezt még egyszerűbb is lesz majd mellé építeni, mint mondjuk, nem tudom, mondj valakit, aki ilyen egyszemélyes támadó szupersztár, és más nem nagyon csinálja. Mondjuk egy Zion Curry. Uh-huh. Szerintem azért lesz például egyszerűbb köré építeni, mint Zion Curry, mert 20 plusz pontos nagyon jó szkórereket, akik egyébként nem tökéletes all-around játékosok, az könnyebben találsz, mint mondjuk egy olyan játékos, mint amilyen Scottie Barnes, aki all-around elképesztő lehet, és egy 20-10-zel dominál szét, egy 20-10-7-tel mondjuk, nem pedig azzal, hogy mint egy Zach LaVine dob 28 pontot, aminek igazából olyan nagyon nagy impactja nincsen.
Én abszolút értem, mire gondolsz. Azért itt Barnes-nak még hiába, hogy megcsillogatta ezeket a dolgokat, és voltak tényleg már most sztár meccsei, szerintem nem szabad vele sietni. Úgy értem, hogy az elvárásokkal.
Tehát azért... nem szabad neki igen 35-ös usage rate-et a nyakába rakni jövőre, de én 20 pontot várok tőle jövőre. Szóval mondtam többször.
Nem tudom, hogy lesz-e 20 pontos Barnes-unk jövőre, de egyébként, hogyha most a Raptors a győztes kultúrát ez alapján, a szezon alapján tovább szeretné vinni, és én azt gondolom, hogy Siakam nagyon-nagyon jó idényt ment. Fanfleet, amíg nem volt a térsérülése, addig jogosan volt All-Star. Tehát itt, akiknek teljesíteni kellett, azok tulajdonképpen nagyon marha jó idényt futottak. Siakamról se feledkezzünk meg, hogy az év elején ugye sérült volt, és utána még sérülésből dolgozta magát vissza, de ő gyakorlatilag az első két hónapot leszámítva tényleg egy jó NBA játékos volt, és az is lesz, be fog kerülni, mert ugye a szavazók az eddigi részeredmények alapján az All-NBA csapatokba, hát nem úgy választották be Jokicot és Embiidet, hogy egymás mellé, hanem egymás mögé. Így hát aztán fennmaradt ugye egy forward pozíció, és a Siakam fogja megkapni a harmadik csapatban. Tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy amúgy, hogy ha úgy nézed ezt a csapatot, hogy minél hamarabb újra nyerjen, akkor szerintem nagyon szépen le tudod vonni a következtetéseket, hogy mi az, amire még szükség van, kellene valószínűleg valami csereirányító féleség, lehetőleg minél magasabb, de ennél is talán fontosabb, mert Barnes valószínűleg többet fog irányítani, hogy egy normális magas ember valahogy szerezni, aki tényleg magas, és valamennyire mobilis, mert itt semmi más nem kell, mint Embiidre, illetve a jól lepattanozó csapatokra valaki bevethetőt találni, és ez nem könnyű, de azért nincs olyan nagyon sok feladat ezzel a csapattal, nem kell, nem tudom, egy szupersztár a wingre, tehát semmi szükség rá, épp elég jó játékos van ott, úgyhogy ilyen szempontból meg az az érdekes, hogy ez az év azt mutatta meg nekem, hogy nagyon jól látszik az ösvény, amin a Raptorsnak végig kell menni, és közben drukkolni Scottie Barnesnak, hogy minél hamarabb fejlődjön. A másik pedig, hogy nekem a védekezés egy picit csalódás volt, és ez főleg azért történt így, hogy a Raptors nem lett elitvédő csapat. Persze támadásban meg jóval jobbak voltak, mint bárki gondolta volna, de azért történt így mégis, hogy nem lett elitvédő csapat, mert Nurse-nek ez a túlsegítéses rendszere, ez nagyon-nagyon nehéz ez a védekezés, és ezt már mondtam ugye a szezon előtt is, meg már az elmúlt években is. Azt hiszem, hogy ehhez egyszerűen össze kell nőnie egy csapatnak több éven át, egy rukinak ezt meg kell szoknia, Scottie Barnes is még rengeteget belehibázott. Szóval, hogy ez akkor fog működni, akkor viszont brutál jól, amikor majdnem hibátlanul végre tudják hajtani. És ez van, ez egy nehéz dolog, ezzel is még várni kell, ezzel is még érni kell, de nagyon tetszik igazából maga az ötlet, és gondolom ebben egyet fogunk érteni, hogy kihasználni azt, hogy ilyen hosszú és atletikus játékosaid vannak, addig a pontig, amikor már az ellenfelet folytogatott folyamatosan.
Minden egyetértek, amit mondtál, de egy az ördög ügyvédjeként félig viccesen nyilván felteszem a kérdést, hogy mi lenne, ha most váltanánk ezeket a zsetonokat ugye verpénzre, de természetesen nem fogják megtenni. Itt még a Timberwolvesnál is egyértelműbben nem. Ez a terv, pedig most nagyon jó kis csereértéket lehetne kapni, elsősorban Siakamért, akinek ugye egy időben a csereértéke az úgy, hát úgy le volt játszva, szép magyarosan fogalmazza, most megint feljátszotta magát. Uh-huh. Relatíve magasabb szintre, de amúgy nyilván egybe fogják tartani ezt a csapatot.
Tudod, van ez a családi kultúra is a Raptorsnál, amiről híresek, és mondjuk igen, érted, egy játékos is, hogyha oda megy, akkor ez egy hívogató dolog lehet, hogy ezért oda megyek, hogy így kezelik a játékosukat.
Lehet, marad ez a viszonylag lassabb. Hát szerintem, hogyha minden jól megy, akkor ugye még nem lesz öreg se Freddy a 2023-24-es szezonra, akkor jöhet ki a max ebből a keretből, mert ugye akkor lesz harmadéves Scottie, ott már lehet legit szupersztár gyakorlatilag, jövőre még azért nem valószínű, de harmadik évtől igen, és ott kéne akkor kimaxolni ezt, meg az utána lévő szezonban még, de mondjuk az már azért 3 év innen Freddy mennyi lesz, akkor 33.
Kérlek szépen 94-es Freddy, úgyhogy 23-24-ben 29-30 lesz.
Az úgy oké még.
Hát az teljesen, főleg, hogy eléggé ezt a Lowry mintát követi, bár sose lesz olyan...
Siakam lesz 32-33, ugye?
Nem, ő most lett 28 idén.
Akkor 94-es ő is?
Igen.
Az még egész jó terv akkor. Meg ki lehet menni a következő, hát nyilván jövőre is megpróbáltuk, de hát jövőre még tudni nem lesz igazi contender a Raptors, de utána lehet, hogyha Barnes szupersztára válik a 23-24-es szezonra.
Igen, még erről a szezonról csak egy megjegyzés, hogy én szerintem Nick Nurse úgy is fogta fel a szezont, hogy ő maga is kísérletezget, mi Raptors drukkerek, akik minden meccset láttunk, ebből is sokat láttunk, hogy védekezésben azért több dolgot kipróbált, támadásban is, ott aztán most nagyon kísérletezgetett, tehát olyan emberek kezébe is beadta a labdát, hogy nem gondoltuk volna, például Barnesnak a kezébe adta a labdát már valamikor novemberben, játszott csereirányítót, Siakam gyakorlatilag folyamatosan irányítót játszott abban a pillanatban, hogy Fred VanVleet lelassult a sérülése miatt, úgyhogy itt nagyon sok mindent kipróbált, és szerintem ez megint olyan, ami rohadt hasznos lesz majd a jövőben. Illetve szerintem nagy tanulsága a Philadelphia elleni párharcnak az, hogy akármilyen tényleg ilyen swarming védekezést tudsz, ahol kettőzöd, vagy akár triplázod az ellenfél játékosát, egy komoly csapat ezt ki fogja játszani, és ilyenkor meg kell keresned azokat a darabkákat, mint ami Marc Gasol volt például Embiid ellen. Most baromi jól jött volna. De hát persze, mikor nem jönne jól egy Marc Gasol. Viszont akkor most menjünk át, Zoli, ismét nyugatra, mert van egy olyan csapat, amitől az elbúcsúzás során gyakorlatilag mindenki egy kérdést kérdezett meg, mégpedig az, hogy melyikőjüket cseréljük el. Utah Jazz, és vége egy érának egyértelműen, mit gondolsz?
Nincs egyértelműen vége, de egyértelműen vége kellene, hogy legyen. Uh-huh. És itt előre szaladva, és spoilerezve, én mind a kettőt elcserélném, és full rebuildet kezdeni.
Oké, okay. Na most akkor az első kérdés az, hogy szerinted Quinn Snydert le kell leváltani.
Ha le kell váltani, akkor azért, mert egy full rebuildet nem bele akarok végigcsinálni, hanem inkább egy tehetséges fiatal edzőt szerződtettek, akit nem kell kirúgnom azért, hogyha nem nyerünk semmit a következő két évben.
Uh-huh. Tehát akkor, hogyha ők a Ritul mellett döntenek, ami valószínű, vagy valószínűbb, akkor te Snydert megtartanád.
Én meg. Szerintem Snyder alulértéket edző most, jelen pillanatban, mert egyébként ugye szerintem helyén kezelt, nagyon jó elit edző volt. Nem tehet arról, hogy ilyen szintű periméter véde. Mint ahogy Mike Mellon se tehet arról Nuggetsnél, hogy egyszerűen a periméterjátékosok senki előtt nem tudnak ott maradni. Uh-huh. Ez nem edzői felelősség szerintem. Ez vagy játékos mentalitás, hajtás hiánya, vagy egyszerűen játékos képesség, ami mondjuk lehet részben edzői felelősség, ha az edző vitte oda őket, de ez inkább vezetőség.
Igen, tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk valami középkori csatában kimész, és akkor van ugyan pajzsod, de az fából van, és akkor gyakorlatilag kísérletezned kell, hogy hajolj el a különböző csapások elől, mert hogyha egyszer ahhoz a fapajshoz hozzáér egy megfelelő ütés, az darabokra hullik, és a következő pillanatban meghalsz. Tehát egy darabig el lehet hajolgatni, de azért egy csatában, ahol sok ellenfellel nézel szembe, előbb-utóbb meg fogsz halni, akármit csinálsz gyakorlatilag, úgyhogy lehet, hogy nem volt annyira jó ez a hasonlat, de mégiscsak az eszközhiányt akarom kiemelni, és igenis hatalmas eszközhiányban volt Snyder, de mindezek mellett meg én rommá dicsérném olyan szempontból, hogy micsoda offenszt húzott fel Rudy Gobert screenjei köré éveken keresztül, és most is a legjobbak lettek ebbe az alapszakaszba a ligába, és kétségtelen tény, hogy a playoffban ugyanez az offensz, az ilyen magas oktánszámon nem működhet, és nem is szokott működni. De akkor is nem ezen megy el a Jazznek rendszeresen a playoffja, hanem azon, hogy egyszerűen Rudy Gobert nem tudod úgy használni, ahogy lehetne, hogyha lennének olyan perimétervédők, akik legalább egy picit meg tudják állítani azt, hogy az jön be a festékbe, aki akar. Mert ha nem jönne be az, akkor Rudy Gobert sokkal jobban tudna navigálni a között, hogy a saját emberét is, aki kinnál a tripla vonalon, valamennyire fogja, illetve hogy be is segítsen. Mert ha nem jön be első szándékból valaki Donovan Mitchell mellett, akkor Rudy Gobert besegíthet, viszont lesz időd visszarotálni Rudy Gobert emberére. Rengeteg csapat csinálja ezt, ez nem egy álló háború, ahol mindenki csak áll, és akkor valaki üresen marad, tehát ez nem a 90-es évek ilyen szempontból, ahol nem lehetett semmit se zónázni, hanem itt lehet, csak sajnos így nincs rá eszköz. Donovan Mitchell teljesítményéről mit gondolsz ebben az évben? Mert azért szerintem most először igazán komoly kétségek merültek fel vele kapcsolatban is.
Az alapszakasza nem lett rossz, de nem fejlődött megint. Tehát most már én azt gondolom, hogy harmadik éve kijelentettük, sőt, negyedik éve, hogy nem igazán fejlődik. Ha megnézed a per 36 statjait, a második éve óta, ami ugye a 2018-19-es szezon, akkor több pontot átlagol ugyan, de azért, mert a usage rate is nőtt. Egyébként nagyon hasonló számú büntetőt harcol ki, ebben nem rossz, nem is túl jó, meccsenként 4-5. A tripla kísérletek száma nőtt, de ezzel romlott is a hatékonysága. Ugye 36-37-38%-ról leesett, most már ide 35,5-re. Lehet azt mondani, hogy ő ez a játékos, és ez is marad a következő 3-4 évben, ami hát behatárolja az ő lehetőségét. És akkor ezzel párhuzamosan nekem meggyőződésem, és most nem csak egy pár harc miatt, hogy a védekezése is romlott. Tehát az energia, amit belefektet a játékában, annak a nagy részét most már azért támadó oldalon csinálja meg, és kialakult ez a reputáció, az elsősorban egyébként az eddigi tényleg nagyon jó playoff teljesítmények miatt, hogy ő egy szupersztár, de az igazság, hogy Donovan Mitchell nem egy szupersztár. És így kellene gondolkodni arról, hogy építek-e köré csapatot, mert teljesen egyértelmű számomra, hogy ő bajnokcsapat legjobb játékosa nem tud lenni. Bajnokcsapat második számú játékosa tud lenni, de az már nem egy esélyes, igazán esélyes csapat szerintem. Tehát én most őt olyan helyre sorolnám, hogy ő a legjobb esetben egy ilyen secondary ball handler, és egy bajnokcsapat harmadik legjobb játékosa lenne, annak kurva jó lenne, de már második számú opcionális, hogyha bajnokcsapat a standardbe mérce, már ott problémák vannak vele.
Igen, Gedei Tibi barátunk vetette fel nekem, hogy miben különbözik ő úgy igazán CJ McCallumtól. Értem, többet tör be, mint McCallum, de egyébként a számai nagyjából a végére hasonlóak lesznek. McCallum kicsit jobban triplázik, és elvileg Mitchell kicsit jobb védő lenne, de ennek az ellenkezőjét láttuk a playoffban. Ebben a playoffban konkrétan McCallumnál is simán rosszabb védő volt.
Simán.
De nem itt van a reputációja, mint McCallumnak, akit mondjuk egy top 30, top 40-es játékosnak tartanak sokan, vagy legtöbben. Mitchellt meg top 15, top 20-asnak, ugye? Miközben a két játékos között biztos nincs ekkora különbség, szóval ez is ilyen elgondolkoztató, szerintem. Még azt is hozzátenném, hogy milyen lehetetlen helyzetbe kerül ezzel a Jazz? Mert azt látjuk, hogy Bogdanovics még most is a kis túlzással a széria legjobb Jazz játékosa volt. 32-33 éves.
Nem, a kis túlzással egyértelműen.
Oké, okay. Mondjuk 33 éves. Conley évről évre adja át a terhet Mitchellnek, aki ezzel annyira nem tud mit kezdeni, viszont Mike Conley pedig most már támadásban is egyértelműen esik vissza, nem csak védekezésben, mert támadásban neki azért ott volt az a jó passzoló, ilyen floor general, aki bedobja a triplákat, néha azért tud lendíteni a szekéren saját magától is, és jó pick and roll játékos. Minden, amit akart a Jazz Mitchell mellé, de hát ebben is esik vissza. Én azt gondolom, hogy lassul is Conley, akkor itt is valamilyen upgrade-re lesz szükség. Royce O'Neal lehozta a legrosszabb playoffját, úgyhogy tavaly ő egy All-NBA szintű védő volt, és nem tudom, hogy mi volt vele idén. Most, hogy megkapta a hosszabbítást ráadásul, tehát ez még rosszul is néz ki. Az, hogy Clarksonnak tavaly volt egy nagyszerű éve a padról, ő idén se nagyon más játékos, de hát tudjuk azt, hogy mondjuk egy playoffban az ilyen játékosok kevésbé érvényesülnek, szóval nehéznek tűnnek most ezek a darabkák, amik igazából lefele húzzák már a hajót szép lassan, és hogyha ezt teljesen így ritúlolni akarod, tehát teljesen újra akarod építeni egy ember köré, akkor valami olyasmit kéne csinálnod, mint a Portland Trailblazersnek Lillard körül, hogy akkor rohadt sok helyet csinálok, egy évet tankolok, és úgy nekifutunk. És még most se tudjuk, hogy Lillardot nem cserélik el még így is. De ugye a Jazz előtt szerintem ez az egy út van, hogyha ők mondjuk Mitchell köré mégiscsak megpróbálnak újraépülni, akkor itt szinte az egész csapatot el kell cserélni körül, ebben gondolom egyetértünk.
Abszolút. Ez a két verzió van, és
ha már megtartasz valakit, akkor az nyilván Mitchell, de nem azért, mert Mitchell jobb játékos, mint Gobert, egyáltalán nem jobb játékos, az életkora miatt.
Igen.
Ennyi.
Tudod-e, hogy Mitchell hány éves fejből egyébként?
Tudom, 25, abban igen. Biztos vagyok.
Igen. 25 éves, tehát azért azt mondhatjuk, hogy elvileg még most jön a prime-ja. Tehát ezzel meggyőzheti magát a Jazz vezetősége. Egyébként csalódás volt a Jazz szezonja, csak így a végére hagyd tegyem még hozzá, olyan szempontból, hogy én azt gondoltam, hogy ez a csapat, hogyha a tavalyi védekezést vissza tudja hozni, akkor 60 győzelem felett lett volna. Én meggyőződésem, hogy ebben igazam is volt, de ez a védekezés eltűnt, mindenki egy lépéssel lassabb lett gyakorlatilag a periméteren, és szerintem ilyen szempontból is már az alapszakasz is egy csalódás volt. Nagyon nagyszerűen támadtak, örültünk neki, de hát azzal önmagában nem lehet még alapszakaszt se nyerni. Aztán kiderült, hogy playoff párharcot sem. Kicsit ciki is az, hogy a Doncic nem volt az elején, így se sikerült még 7 meccsig se elvinni ezt a párharcot, de ez még hagyján. Tehát most nem az a lényeg, hogy 4-2-re vagy 4-3-ra esnek ki, hanem az, hogy ennek a csapatnak a legszerencsésebb sorsolás mellett sem lett volna esélye döntő közelébe jutni. És ez most már szerintem teljesen egyértelműen kiderült. Várjuk, hogy mi történik nyáron. Volt egy másik kiesőnk is nyugaton, amely nem más, mint a Denver Nuggets, nagy kedvenc csapatod, és azért a Denver előtt is felmerülnek most kérdések, mert teljesen hasonló helyzetben vannak, mint a Jazz, csak éppen nekik van két olyan játékosuk a talomban, akik egyrészt lehet, hogy rossz szerződéssel rendelkeznek, minden esetre nagyon nagyjal, de másrészt azért nyilván erősíthetik ezt a Denvert, hát leginkább támadásban.
Igen, én itt mindenképp belenyúlnék annyiban majd valahogy, hogy nem tudom most milyen elsőkörösöket cseréltenek, ez de kéne egy free and D játékos, nagyon. Egy tényleg jó free and D játékos. Azért én beáldoznék akár majd Gordon-t hasonlóan, ugye két elsőköröst is. Nem tudom most meddig nem cserélhetnek így, hogy kettőt. Itt igazából azért jobb a helyzet a Jazznél abban a szempontban, hogy én azt elhiszem, hogy a legeslegjobb Nuggets, főleg ha ezt az egy játékost még meg tudják szerezni, akkor azért ez egy igazi contender lehet. Nem torony magas contender, nem kiemelkedő contender, mert valamilyen szinten mindig hátrányban lesznek, de aki szerintem jó példa lehet azért ez a 2011-es Mavs, vagy akár a jelenlegi Mavs, mert egyéni védő szinten nem volt egyik csapatban sem több jó védő. Ugye főleg Murray egyébként, aki kicsit kilóg, tudom, hogy te nem értéked túl nagyra védőként, és nincs is nagy minta, de egyébként a sérülés előtti szezonjában, tehát az a 20-21 volt, ugye? A 20-21-es szezonban ő kifejezetten jó védővé vált, és hát még az NBA.com egy ponton berakta őt, ami nyilván vicces volt, a top 5 defensive player of the year esélyes közé 5. helyre.
Szerintem így elkezdtek az e-mailek, hogy összekevertétek a két Murray-t, haver.
Igen, egyébként biztos, hogy voltak ilyen beszólások is. Oké, de nem lesz soha ilyen elite stopper a csávó, de tényleg sokat fejlődött, és azért Kyle Lowry példája bebizonyíthatja, hogy a korai ACL szakadás után is azért lehet egy borzasztó jó karrier. Tehát én őt még azért nem érnem le nagyon-nagyon fiatal. MPG sokkal bonyolultabb helyzet, mert nyilván hát problémák egyrészt, másrészt pedig ugye belül azért nehezebben nézzük ki, hogy valaha jó védővé válik. Az oldalirányú mozgás, az a terhelés, amit ő kapta, nem is biztos, hogy jó lenne egyébként a hátának. De összességében csapat szinten, mint csapatvédekezés, a Nuggets mutatott azért már olyan hónapokat az elmúlt 3 évben, amikor ilyen top 10-ben voltak, sőt, még talán egy picit feljebb is, ilyen 6-7. Helyzetek is voltak több hónapon keresztül, szóval szerintem bennük van egy ilyen borderline top 10-es, ilyen határon lévő top 10-es védekezés egy teljes szezonra, és emellett nyilván arra minden évben lehet most már innen majd esélyük, ha teljes lesz a keret, hogy a legjobb támadó csapat legyenek. Sok szempontból idén is azok voltak ugye effektív mezőny százalék, tehát csak a jumperek tekintetében, csak a dobások tekintetében elsők voltak, és itt azért ez egy másik helyzet, mint a Jazz, úgyhogy én megértem azt, hogy ezt nem fogják felrobbantani, ezt nyilván én sem robbantanám fel, mert itt azért nincs garancia arra, hogy valahogy nem tudnak döntőbe jutni majd a következő években. Arra nem beszélve, hogy az egyik azért mindig nagyon fiatal csapat, és itt kiválásra is lehet játszani, a Mavericksnél is, meg náluk is, a Nuggetsnél is, meg ebből szemben talán a Timberwolvesnál is bemondtam, hogy én abban a szituációban nem hiszek, hogy itt azért a következő években elég erősen ki fognak menni a csapatok. Tehát a Jazz az úgymond szét fog esni a Suns-tól, bár én nagyon nagyra értékelem a CP3 nélküli hármas fiatal magot is,
de azért a Suns jó lesz, de ennyire jó nem lesz, mint most CP3-vel, hát ott melléjük azért lehet csatlakozni majd nyugaton a következő három évben, és hát ugye Memphis lesz még ott, a Warriors is kimegy majd, ez ugye teljesen egyértelmű, nekik az idei szezon van még, meg talán a következő év, és azért lesznek lehetőségek, tehát itt azért én abszolút optimistább vagyok, és szerintem joggal, mint a Jazz szituációt illetően.
Tiszta sor. Nagyon izgalmas mondjuk az a kérdés is, hogy mekkora csapda szituáció ez, akkor, hogyha bebizonyosodik, hogy hát nem lehet döntőbe jutni ezzel a maggal, mert most ehhez is még legalább két év kell, szóval ilyen szempontból azért szerencsétlenek duplán ezek a sérülések, mert nem derül ki időben, de teljesen egyetértek veled, ez egy olyan mag, fiatalok is meg kell nézni. Tehát akármennyi időbe telik, meg kell nézni. Jokicsnak azt gondolom, hogy ezzel a játékstílussal még akár, mit tudom én, 7-8 nagyon durva éve is lehet. Tehát főleg, hogyha tudja ezt fizikailag is, amit ebben a szezonban is végig tolt, mert az feltűnő, hogy Jokics fizikai felkészültsége, micsoda, ezen már többet vagy sokat beszéltél te is, csodálatos átalakuláson ment át a karrierje eleje óta, és úgy tűnik, hogy bírja. Nyilván maga a védekezés az összességében azért kérdéses lehet, mert említetted ezt a talán top 10-be beférő védekezést, ha mindenki egészséges, ugye a rájátszásba sokkal jobban félteném ezt a díjt. Kifejezetten a rájátszás az, ami számít szerintem a bajnoki címek szempontjából, fontos, hogy hol végzel az alapszakaszban, de úgy értem játékképben, hogyha ez a védekezés az alapszakaszban mondjuk befér a 9. helyre, de a rájátszásba visszaesik, akkor az szintén egy ilyen csapda szituáció lesz. Szóval nyilván a következő két év arra van, hogy ez kiderüljön, és elképzelhető, hogy tényleg egy csapda lesz, és akkor meg mehet majd a ritúl, és megpróbálod elcserélni MPG-t, vagy megpróbálod elcserélni Murray-t akár. Megnéztem közben, hogy milyen lehetőségei lennének már ezen a nyáron erősíteni a Denvernek, hogyha draftpicket is bele kell rakni. Ha csak nem sikerül a 2025-ös draftpickről levenni a védettséget, ami egészen 27-ig eltolja, akkor most jelen pillanatban csak vagy a 28-as, vagy a 29-es elsőköröst tudja beadni a Denver. Hozzáteszem, hogy a 29-es az már ugyan messze van, de addigra ki tudja már, mi lesz Jokicsa, lehet cserét kér. Szóval az valamennyire értékes lehet, ennek ellenére nincs most igazán tűzereje a Denvernek, hogyha úgymond közepes játékosért akar jót szerezni draftpickekkel.
Egy védettség nélküli 29-es szerintem rohadt értékes lehet, pont azért, amit mondta. Az gyakorlatilag egy potenciálisan 1-1-es pick, mondhatjuk.
Hát igen, csak nagyon messze van, szóval azért a csapatok sem
szeretik. De ugye ez nem biztos probléma, mostanában azért elég durva pikkek repkednek, tehát ilyen 27-28-asból már elég sok ment körbe. 29-es nem olyan emlékszem az elmúlt egy.
Persze, de ezek még a pikkek tőled úgy mennek körbe, hogy az a negyedik pikk, amit odaad a csapat egy szupersztárért, tehát hogy azért ezek a pikkek úgy nem repkednek körbe, hogy egy közepes vagy közepesnél jobb játékosért odaadja.
A Clippersnél, igen, de ott is, hát nyilván, hogy a csomagot nézed, ja. Az biztos, hogy kell ez a játékos, akit mondtam, tehát ez a jó free and D játékos, tehát valakinek kell jönni egy ilyen játékos valahogy. Akár mondta Morris beáldozásával, neki azért elég jó cseréértéke. Mondta Morris-t odarakod, egy első körös pikkel, szerintem azért lehetne jó játékos kapni, aki nyilván ilyen kiegészítő ember, de ezt a szerepet nagyon jól tudja.
Bones Highlandet beáldoznád, mert azért neki itt a playoffban is volt jó meccse, és ő neki a fejlődés is látszott.
Akár beáldoznám, de az ő értékét én most még felépíteném. Nyilván azért érdekes és kérdéses, hogy mondta Morris, ami lesz, mert akkor ők hárman azért nagyon sok percet nem tudnak elosztogatni egymás között, hogyha mind a hármat játszhatni akarod jövőre.
Egyébként Bones Highland, hogy milyen típusú játékos lehet, nekem van egy kis ilyen Jordan Poole érzésem vele kapcsolatban. Mit gondolsz erről a kompról?
Ugye Jordan Poole abban a szempontból tök jó, hogy kb. Ugyanott választották ki őket, ugye, 20. hely környéken, és hát Poole-ról se gondolta senki, hogy ilyen játékos lesz, úgyhogy ebből a szempontból van esély, de hát Poole azért nekem jobb shooternek tűnik, még úgy is, hogyha azt hiszem az újon célben nem dobott ilyen jól, mint Highland. Nyilván nehéz ezt vizionálni, hogy meg extrapolálni, hogy ez majd így Bonesnál is így, ilyen fejlődés lesz, hogy már 30 pontokat dobál rendszeresen a play-offban, azért ezt nehéz elképzelni jelen pillanatban.
Elsősorban játékstílusra gondolok, hogy mikből
operál. Ja, simán, az persze, az abban hasonlók, igen.
Jó, akkor viszont még egy csapatunk van, és ez az egy gárda pedig a Chicago Bulls. Hát, azért hagytam a végére őket, mert nem azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogy mit mondjak. Van bőven mondani valóm, csak kétfelé dőlhet el ez a sztori. Az egyik az, hogy már idén is azt láttuk, hogyha nem lettek volna a sérülések, még hogyha nem is tudták volna tartani azt a szintet, de akár még előrébb is végezhettek volna, mint a hatodik hely. Egy. Ezt majdnem tényként rögzíthetjük, hogy lehet, hogy ez egy top 4-es csapat lett volna idén. Nincs értelme most itt a lett volna ha kezdetű mondatoknak, viszont a rájátszásban meg az mutatkozott meg, hogy esélyük sem volt igazán, amit vártunk. Bár egy heroikus meccset nyertek, de szembe jött a Bucks, és hello. Na most le lehetne vonni azt a következtetést is, kíváncsi leszek a véleményedre, hogy te melyik fele hajlasz, hogy túl teljesítő csapat volt, mint például a tavalyi New York, kicsit abban a szellemben, túl teljesítő csapat, még ezt a teljesítményt sem biztos, hogy várnánk tőlük jövőre, és lehet, hogy egy kicsit ilyen bolondok aranya ez a szezon. És ráadásul ugye valószínűleg egy brutális szerződéssel meg kell kínálni Zach LaVine-t. A másik következtetés, ez a csapat ennél jobb volt, a végére a sérülések miatt szétestek, de hát alig várjuk a következő szezon, nézzük meg, hogy milyen az, amikor esetleg nem ennyire sérültek, milyen az, amikor Patrick Williams továbbfejlődik, és akkor lehet, hogy ebből a csapatból még egy, ha nem is bajnok esélyes, de Dark Horse Contender is lehet.
Én egy harmadik opciót mondok.
Na.
Ez a második, csak ugyanúgy egy playoff fail, tehát sokkal jobb alapszakasz csapat lehet tenni, mert láttuk, hogy ez abszolút bennük van, és ugyanez a playoff fél lesz valószínűleg, vagy lenne benne. Ez lehet, hogy a legrosszabb verzió egyébként.
Ez az Atlanta Hawks a 2010-es évek közepéről?
Akár, igen, így van.
Aha, hát könnyen lehet. Szeretném elmondani, hogy Herbert Jonesnál is már kitérhettem volna rá, hogy a védekezés az teljesen máshogy lesz értékes, mint a támadójáték, mert a támadójáték én úgy gondolom, hogy sokkal graduálisabb, hogyha a játékosok közti különbséget nézzük. Itt arra gondolok elsősorban, hogy a szupersztárok támadó teljesítménye, meg az all-sztárok támadók teljesítménye között nincs feltétlenül olyan brutális különbség, mert általában egy all-sztár is, csak mondjuk nem minden meccsen, minden másodikon, de tud valami hasonlót. Nyilván van a nagyon brutálisan kiemelkedő támadó játékosok, mint Doncic vagy Jokic, tehát hogy az már ott is egy külön kategória. Na de egy fajta ilyen graduális dolgot így végig tudnék mondani, hogy van ez a szint, aztán ez, és az alsóbb szint néha fel tud lépni a fölötte lévőre. Remélem eddig érthető, mert azt akarom mondani, hogy a védekezésnél a superstar impact az megfizethetetlen, az teljesen máshogy hat, az nem graduálisan, hanem van egy szint, amit ha átlépsz, akkor a csapatodnak annyi jót csinálsz, és ezeket a védőket egyébként jól ismerjük, ők általában irányítják a védekezést, általában egy-egyben is jó védők, és besegítő védőként is kiválóak, és még ráadásul hihetetlenül hajtós emberek is, akik minden 50-50-es labdáért megküzdenek. És szerintem Alex Caruso egy ilyen játékos, és ez a szerződés, ami most van, ez egy icipicit sem túlfizetés. Akkora hatással van a csapatára, és akkora hatással van az, hogy ő pályán van, arra, hogy vajon nyersz-e vagy veszítesz, hogy Alex Caruso számomra két szintet emelkedett ebben a szezonban, és ott van a legjobb 10-15 védő között az egész ligában.
Egyetértek abszolút, és ezért is érdekes kérdés a LaVine kérdés, de hát ugye meg kéne hosszabbítani, és vagy sign and trade, nem tudom. Én nem építenék rá, és hogyha azt a kérdést keressük, illetve arra a kérdésre válasz, hogy hogyan lehet jobb playoff csapat majd jövőre Bulls, akkor a válasz egyértelműen az, hogy LaVine-t el kell engedni, és lehet valahogy értékké változtatni, ami ugye nem egyszerű ezen a ponton, hiszen lejáró, ha nem csak az emlékezetem.
Most jön a szerződése, így van. Nyilván azt látom jól, hogy itt egy sign and trade az milyen üzenet lenne. Szóval nem tudom, hogy a Bulls franchise ezt megmeri-e húzni, de teljesen egyetértek veled, valójában ez lenne az útja annak, hogy még jobbá váljanak, de még egy dolgot figyelembe kell venni, hát az, hogy DeRozanba hány ilyen év van még, arra mit tippelnél? Mert azért DeRozan 18 évesen jött azt hiszem az NBA-be, de max 19. Brutális mennyiségű szezon van benne, amit ő majdnem végig első opcióként taposott, és a végén pedig már gyakorlatilag első számú playmakerként is a Spursnél is, és itt is. Saját maga képére formálja a csapatai támadójátékát, elképesztő usage-et jelent ez, csak azt akarom mondani, és ráadásul egy igazi vasember, nem sérülékeny, hogy meddig tud így Jimmy Butler-kedni vajon, mert...
Még két év szerintem benne lehet, szóval úgy készülni.
Igen. Tehát akkor úgymond a Bulls megmondja azt, hogy a 26 vagy 27 éves Zach LaVine-t meg engedjem el, akiben meg még lehet, hogy 5-6 jó év van. Szóval ez is egy nagyon nehéz döntés.
Nehéz döntés lesz nekik, de igazából nem kéne nehéz döntésnek lenni. Úgy kerülhették volna el ezt, hogy ez nehéz döntés legyen, ha már meglépik azt az észszerű döntést, hogy LaVine-t max értékén elcserélik korábban. Most már adott az a szituáció sajnos, hogy nehezen fogsz érte bármit kapni, hiszen ugye új szerződést kéne neki adni. Viszont ha most adsz neki egy évi 30 milliós új szerződést, amit szeretne, az a legnagyobb öngyilkosság. Tehát akkor annál az is jobb, ha elengeded a semmiért.
Egyébként contender szempontból Vucevic is egy csapdajátékos, ha belegondolsz. Tök abszolút. Jól nézett ki most a playoffban, nyilván azért is, mert a Bucks látványosan hagyta őt dobálni, nekik sokkal értékesebb volt az, hogy a festéket cserébe lezárják a Bulls elől, és Vucevic-sel centerben, ha valaki egyszer bajnoki címet nyer, hát az nagy mágus. Maradjunk ennyiben, szóval van ez így. És azért DeRozan játék stílusa is olyan, hogy a playoffra nem tökéletes. Én azt gondolom, hogy sajnos inkább csapdahelyzetben van ez a Bulls, és többet beszéltünk már erről több csapatnál is a mai adásban. Viszont vannak nagyon-nagyon jó pontok a jövőre. Külön szeretném kiemelni Ayo Dosunmut, aki szerintem a csapatnak körülbelül a harmadik legjobb védője, negyedik legjobb védője volt már újoncként. Fantasztikusan védekezett, szinte 1-től 3-ig bárkire rárakhattad. Ezen kívül pedig ő neki nagyon pozitív felvillanásai voltak. Te is emlékszel, amikor sokkal ok volt a sérült, és ugye nagyobb szerepet kapott, és jöttek ezek az ilyen 17.9 asszisztos meccsek. Ki a franc látta ezt a Jódoszomúval, hogy ez is benne van? És én ezért lennék például bátrabb azzal, hogy elengedjem Zach LaVine-t egy sign and trade-be, hogyha valami tényleg jó üzlet összejöhet, és nyilván winget kellene visszakapni 3-as-4-es posztra, mert Dosunmu szerintem rohadt ígéretes, és nem úgy ígéretes, mint hogy a legtöbb rookie, hogy hát igen, majd látom, hogy 3 év múlva jó lesz, hanem a csávó már most jó védő, és már most jó playmaker. Az a két dolog, amikben a rookie-k még első évükben abszolút nem szoktak jók lenni, ő abban jó. Úgyhogy például én alig várnám a Bulls drokkerek helyébe, hogy neki nagyobb szerepet adjanak, de hát nyilván a jelenlegi rotációban ez baromi nehéz, ha mindenki egészséges.
Abszolút egyetértek, és ez nagyon jó, hogy felhoztad, mert ez a másik indok, amiért én, ha más nem, akkor semmire elengedném Zach LaVine-t, tehát ő egy vasmacska jelen helyzetben, és csak visszafogná a csapatot. Nem tud egyszerűen olyan játékossá válni, ezt most már ki lehet jelenteni egy 28 éves korára, aki, ebben is biztos vagyok, hogy ő 28 éves egyébként,
okay.
Akiben benne lehet az, hogy az ígéret földjére vezesse, vagy akár mint nagyon-nagyon jó második szám opció, mert én azt se látom el, tehát ő mint all-around játékos gyakorlatilag nulla.
Hát nem érdemes
egyszerűen beleinvesztelni. Jó,
nem, már nem nulla a playmakingje,
de... úgy értem.
Igen. Azért nem egy Middleton szintű playmakingje van, ezt is látjuk, aki nem tudom, tehát mondjuk Middleton ilyen szempontból persze alul értékelt, de neki most, hogyha a kezébe adnád a labdát, és első számú opció lenne valahol, akkor simán 8 asszisztot átlagolna, ez meggyőződésem. És LaVine nem.
27 éves LaVine, úgyhogy ennyit a biztonság. De végül is közel voltam.
Közel voltál, igen. Na jó, bármi más még a Bullsról, nyilván majd egy kicsit a csere center pozíción el kell gondolkozniuk, de hát főleg ugye wing hiányban vannak, ezt kell valahogy megerősíteni. De Karnisovas eddig azért, hogy is mondjam, csak bravúros munkát végzett olyan szempontból, hát, hogy visszavezesse a rájátszásba a Bullst. Ki tudja, hogy a következő lépést is meg tudja elépni. Lehet, hogy itt az új Zach Kleiment látjuk, aki ugye cserét cserére halmoz, és úgy rendezgeti a rostert, hogy állandóan flexibilis maradjon, aztán megvárja, amíg kinő az, aminek ki kell nőnie. Csak hát nyilván sokkal idősebb a Bullsnak a magja, mint a Memphisé.
Az a baj a következő lépése vagy lépésekkel, hogy ha az olyan lépés, még ha ő meg is akarná lépni a teljes rebuildet, ahhoz kell majd a tulaj hozzájárulása is, és nem látunk bele, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amikor egy GM már rég elengedni ezt a dolgot, de egyszerűen nem lehet, mert azt mondják neki, hogy nem, már pedig nem.
Kings. Igen. Van egy pár ilyen szituáció a ligában. Na jó, igazából nekem ennyi van a Bullsról, neked még bármi?
Nem, szerintem jól, átbeszéltük őket.
Ebben az esetben végére ért a mai adásunk. Valószínűleg csütörtökön jelentkezünk legközelebb, ahol már a második kör első meccseiről beszélgetünk, és aztán a jövő hét az, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, mert akkor én majd nászúton leszek, és megpróbálunk majd egy podcastot lehet felvenni úgy is, de igen, hát ez most tudom, hogy nem jön a legjobbkor, de valamikor nászútra is el kell menni, de még mindig nem teljesen biztos, hogy egyáltalán el tudok menni Nászútra, úgyhogy itt még sok bizonytalanság van minden esetre.
Biztos vagyok benne, hogy néző hallgatóink elengednek, Gábor, ezt a nevükben is mondhatom.
Rendben, hát ezt akkor nagyon köszönöm a te nevedben is.
És más választásunk nincs sajnos.
Néző hallgatók nevében is, és neked meg azt köszönöm, hogy ma is itt voltál, Zoli.
Örülök, hogy itt lehettem. Remélem, hogy a húsleves, amit az elmúlt 15 percben elfogyasztottam, nem hallatszott be nagyon. Igyekeztem ugye akkor rágni és nyelni, amikor épp nem én beszéltem. Remélem sikerült, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, a vágás szerintem mindent megold. Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, hogy támogattok Patreonon. Jelentkezünk csütörtökön, max pénteken, úgyhogy addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.